Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli vendégeink nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió új sorozatának a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akart teremteni magának, mert az otthon teremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az ide vándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából. A várak és védőik egymást védték, és az országot is, és hát ezért vagyunk még mindig itt, és ezért kell róluk beszélni. Ma déli témánk a Várak Erdélyben első műsora.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégeink dr. Kálmán Attila történész és Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, akiket nagy tisztelettel köszöntünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy mindketten elfogadták a meghívást.
Köszönöm szépen, elsősorban, hogy itt lehetek, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő urat és Keresztes Gézát is. Igen, egy hete voltam én itt utoljára, ugye ebben a stúdióban, és hát ugye akkor a kastélyokról, erdélyi kastélyokról beszéltünk, és hát annak a műsornak a, nem is tudom, felvezető szövege, vagy hogy kell ezt szakszóval mondani, úgy kezdődött, és idézem, először voltak a várak, mert a hazát meg kellett védeni. Nos, mi kastélyokról beszéltünk, és hát azután jöttek a kastélyok, mi kastélyokról beszéltünk, úgyhogy a történet picit csonka volt. Úgyhogy íme most kiteljesedik a történet, mert természetesen hiába beszéltünk kastélyokról, ha nem tudunk a várakról. Úgyhogy remélhetőleg ez a műsor majd ezt a célt is szolgálja, hogy ez a történet ne legyen csonka.
Keresztes úr?
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és örvendek, hogy részt vehetek én is egy ilyen műsorban, amelyik az erdélyi történelmével, mondjuk az építészeti történetével foglalkozik. Ugye, ahogy itten a felvezetőben elhangzott, hát igen, az itt lakó emberek ahhoz, hogy megmaradhassanak, építkeztek, és a védelmi szempontokat kellett szem előtt tartaniuk, mert hát az a helyzet, hogy állandóan jöttek ilyen-olyan népek, és ezek mindig túlszámban voltak, tehát hogyha nem lettek volna ezek a várak például, akkor népünk nem is maradhatott volna meg ezen a területen. Na most én még csak annyit fűznék hozzá ehhez a történethez, hogy ezek a várak, és amikről fogunk beszélni, ez itten ki fog terjedni a történelmi Magyarország területére, ugyanis az a helyzet, hogy a nyugati kereszténységnek a keleti határát Erdély képezte, a Magyar Királyságnak része, és akkor tulajdonképpen a várépítészet az a nyugatról jött kelet fele, és ennek megfelelően ez az építészeti program, mondjam így, ez állandóan módosult és állandóan fejlődött, annak megfelelően, hogy hogy alakult a harcászat, a taktika és a fegyverzetek, hogy fejlődtek a lőfegyvereknek a fejlődésével együtt. És ezért mondanám el, hogy egy adott pillanatban arra is felhívom a figyelmet, és azért fogunk mesélni például itt a gyulafehérvári nagyváradi várakról is, mert hát a középkor egy bizonyos részén idejében Erdély képezte a magyar királyságot, és akkor ezen a területen ugye nagyon fontos volt a megmaradás és ezeknek a váraknak a építészeti meg taktikai fejlesztése.
Uraim, Kálmán úr, Keresztes úr, milyen gondolatokkal indítjuk útnak a kőbe zárt múltunk új sorozatát a várak Erdélyben? Attila?
Hát, hogyha az elmúlt műsorból indulok ki, akkor úgy gondolom, hogy nem lesz egy könnyű dolgunk. Egy nagyon-nagyon komplex témát kell majd nekünk boncolgatni az elkövetkezendő műsorokba. Tehát nem is kell könnyű legyen ez a téma végül is, nem is erről van szó. Az a cél, hogy egy nagyon komplex, egy nagyon érdekes témát, amennyire tudjuk mi közérthetően átadjuk a kedves hallgatóknak. És én úgy gondolom, hogy ennek az új műsornak az érdekessége az, hogy most már két szakember próbálja megközelíteni ezt a témát, pontosan a téma komplexitása miatt, tehát azért itt ugye nagyon fontos az építész szempontja, tehát az építészeti megközelítés, ugyanakkor pedig a másik a kulturális jelentőség, a történelmi háttérnek, az építtetők személyiségének a bemutatása, a különböző élettörténetek felelevenítése. Tehát nem lesz egy könnyű munkák, nem is kell az legyen, belevágunk, gondolom, örvendünk, hogy ezt csináljuk, és remélhetőleg, hogy érdekes lesz ez majd a kedves hallgatók számára.
Géza, ön milyen gondolatokat, útravalót tud elmondani, mit ajánl a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak?
Hát a helyzet az, hogy én azért szeretném ezt a műsorsorozatot kifejteni, és azért szeretnénk itt a várépítészetről mesélni, mert a helyzet az, hogyha végignézem a középiskolás történelem könyveket, vagy azokat a mondjam úgy felhasználható olvasmányokat, amit az ifjúságnak a kezébe kerül, nem nagyon van szó a vártörténetekről. Mondjuk bizonyos vártörténetet, az egri csillagokat mindenki olvasta, és hát ott nagyon, nagyon szép leírások vannak a várral kapcsolatosan, vagy az ostrommal kapcsolatosan, de viszont az a helyzet, hogy azt szeretném, hogy az ifjúságnak ezzel a különleges építészettel, ami a váraknak az építészetét, ennek a fejlődés történetét tudnánk egy kicsit elmagyarázni, elmondani, természetesen hozzá kötve konkrét példákhoz, amivel szemléltetni lehet ezt a fejlődés történetet, és ezt a, mondjam így, védelem történetet, ami össze van kapcsolva a fegyverzet fejlődési történettel. Ugyanakkor egy másik dolgot is el kell mondani, azt, hogy ezt a várrendszert milyen történelmi körülmények alakították ki. És akkor itten rögtön szó kerül arról, hogy mit jelentett a tatárjárás, aminek következtében elindult egy várépítészet, mit jelentett a török birodalomnak a közelette a Dunához, és akkor a magyar királyság például hogy építette és hogy alakította ezeket a védelmi vonalakat, amelyek ideig óráig ugye, állták a sarat, utána pedig már túllépett rajtuk a történelem.
Folytassuk a gondolatot Keresztes úronnal, hogy voltak éppen mik is a várak? Ezt így össze tudjuk foglalni?
A várak, hát össze tudjuk foglalni, de itten több irányból kell elindulni. Tehát műszaki, művészeti és építészet történeti szempontból a várakat ugye védelmi célzattal létrehozott építményeknek nevezzük, és ez a helyzet az, hogy tulajdonképpen minden várnak volt egy várura, és megépítették ezeket a várakat, ebben lakók voltak, és ezek az építmények katonaságnak adtak otthont, és viszont ezeknek az építményeknek az elkészítésénél rögtön a táj természeti adottságait is kihasználták, mert nem volt mindegy, hogy ezek az épületek hol épülnek meg, és hogy a védelem szempontjából milyen helyen állnak. És akkor azt is el kell mondjam, hogy ezeket a várakat mindig az adott kor legfejlettebb építés technikájával építették, próbálták építeni, mondjam így, és ennek következtében kialakultak bizonyos típusok. Na most azt is el kell mondjam, hogy a váraknak volt egy központi épülete, amit egy magas vártorony jelképezett, és ez volt tulajdonképpen a várnak egy emblematikus része, és a csata vagy ostrom esetén ez volt a végső menedék, egyébként pedig a birtokos vagy a gazdának is itt állt az háza, és ezekből a tornyokból, melyeknek a falai vastagak voltak, és kis ablakok voltak rajtuk, jól lehetett védekezni, és megnehezítették a támadóknak a dolgát. Na most azt is el kell mondani, hogy ezek az építmények, mondjuk így a várak, vagy a védelmi rendszerek, ezek fejlődésen mentek keresztül, és ahogy a műsor felvezetőjében is elhangzott, ugye beszélhetünk itt földvárakról, aztán a lakótornyos várakról, belső és külső tornyos várakról, az olaszbástyás várakról, itt is megkülönböztetünk régi és új olaszbástyás várakat. Tehát a védelmi célok mellett ugye ezek a várak aztán egy időben már reprezentációs igényeket is kiegészítettek, úgyhogy itt megjelentek a díszítőépítészeti elemek, itt gondolhatunk például a gyulafehér várnak a kapuira, ugye, de azt is el kell mondjam, hogy aztán már a 17. századi történelem, az már a tüzérségnek egy olyan fejlődési fokot hozott el, hogy ekkor már ezek a régi várak nem feleltek meg a védelmi rendszereknek, és így aztán létrejöttek az erődök, vagy erődrendszerek, amelyek aztán már nagyon komplikáltak voltak, és ezeket már mérnöki szemmel építették, és a védelem szempontjából ezek nagyon sok elemet tartalmaznak.
Megkérjük, hogy még azt is mondja el, hogy mit kell tudni és ismerni az első várakról.
Az első várakról azt tudni kell, hogy hát ezek a várak is ugye egy bizonyos történelmi időben jelentek meg. Tehát ez a minden nép, amelyik egy területre megérkezett, próbálta magát megszervezni, és akkor ezek a szervezések, ezek bizonyos területre vonatkoztak. Na most egy alaptétel az, ugye, hogy a várak azok hatalmat biztosítottak a tulajdonosának, és ez a hatalom az koronként változott. Legelőször is arról kell beszélnünk, hogy királyi várakat építették, és a királyi várnagyok voltak itt ezekben a várakban az irányítók, és ők feleltek azokért az uradalmakért, ahol állt a vár. És azt is el kell mondani, hogy a várépítészet az tulajdonképpen a királyi építészettel kezdődött, majd aztán később jelent meg az, hogy a király engedélyt adott a nagyobb nemeseknek, hogy ők is építsenek nemesi várakat, ugyancsak a védelem szempontjából. És ezeknek a nemesi váraknak az építéséhez is az ispáni várak, tehát a királyi szolgálatban álló várispánoknak a várai szolgáltatták a példát. Na most azt is elmondanám, hogy a magyar királyság az ugye a Szent Istváni királysága jelent meg, és az európai művészettörténeti irodalomban általánosan elismert valóság, hogy Magyarországon ugye a Szent Istváni királyság a nyugati európai művészethez tartozott, és a nagy európai korstílusokat követte. És tulajdonképpen ezek az építészeti stílusok végigvonulnak az egész magyarországi, erdélyi várépítészeten, és ez jelenti azt tulajdonképpen a mi európai kultúránkat és a mi európai itt létünket. Na most azt is el kell mondanom, hogy az Erdély területen lévő várakról, hát itt is persze megalakultak, miután Erdély is hozzátartozott a Magyar Királysághoz, a fontosabb várak, fontosabb központi helyek, így volt például a legfontosabb, ami az Alba Civitas volt, ez Gyulafehérvárról van szó, de később kialakultak Erdély területén az újabb ispáni várak, ezek a gyakorlatnak megfelelően vagy az ispánnak a nevét vették fel, vagy pedig arról a folyóról kapták a nevüket, amely mellett épültek. És így aztán kialakultak ezek körül a várak körül a korai vármegyék, és az erdélyi területén lévő várispánságokat említeném itt meg, például a Doboka várát, vagy Kolozsvár, Tordavár.
Igazából az elmúlt válaszokból erre már nagyon sok fény derült, ugyanis Keresztes Géza már itt mondta, hogy főleg a korai várak esetében kik az építetők, kik a lakók. Tehát hogyha most nem tudom, valamilyen szinten különbséget kell tenni, akkor úgy gondolom, vagy leegyszerűsíteni a dolgokat, akkor nagyjából tulajdonosi szempontból, vagy építetői szempontból talán két vártípust kellene megkülönböztetni. Ugye van egy királyi vár, vagyis az állam által épített vár, és van egy magán tulajdonban lévő, egy magán birtokban lévő vár. Most persze attól függ, hogy itt milyen korszakokról beszélünk, és hát ugye a királyi várak esetében, vagy az állam által épített várak esetében ott vannak az állam tisztségviselői, akik ezeket a várakat lakják. Most, hogyha Erdélyről beszélünk, akkor persze lehet abban éppen lehet a Vajdának egy lakása, vagy éppen az ispán, ahogy már elhangzott, és ott van talán a legfontosabb, vagy ott vannak a legfontosabb lakói, a várőrség, ugye ezt is mondta Keresztes Géza, hiszen talán lehet, ők a legfontosabbak egy várban, a legfontosabb lakók. És akkor ott vannak a nemesi, a magánkézbe lévő várak, vagy magánkézbe lévő tulajdonok, ugye a váruraknak a tulajdonai, és hát ugye itt az elsők azért ugye ezek a lakótornyok, amelyeket már említettünk, ami alapjában éve ugye egy központi toronyról beszélünk, egy védelmi rendszerrel, egy viszonylag egyszerű védelmi rendszerrel körülve, nem egy egyszerű fal a legtöbb esetben. Tehát nem feltétlenül egy komplex dolog, de hát és akkor persze itt ebben az esetben ott találjuk ugye a várurakat, tehát a nemeseket, és mellette ugye ott van a család. A családot ne felejtsük el, hiszen ők is ott vannak ebben a lakótoronyban, és itt is természetesen megtalálható a várőrség. Na most nyilván tudjuk azt, hogy egy adott pillanatban változik a helyzet, nagyon sok királyi birtok, királyi vár kikerül úgymond az állam tulajdonából, és hát különböző nemesek tulajdonába kerül, vagy éppen kis királyi tulajdonába.
Vagy adományként is,
igen. Amit még érdekesnek találnék itt elmondani, az ugye egy újabb vártípusnak a megjelenése, és ez pedig ugye a várkastély, amiről talán külön kellene majd beszélni. Ugye itt a várak átszelidüléséről van szó egy picit. Ugye itt már próbáljuk össze kombinálni a védelmet a kényelemmel, amennyire csak lehet. És hát ezt mondjuk Keresztes Géza jobban tudja, mint én, hogy honnan érkezik ezeknek a divatja. Én úgy tudom, hogy Észak-Itáliából, tehát az ilyen erődített villák divatja valamilyen szinten, valahol a 15. században.
Tornyos városok.
Íme. És hát ugye itt már, ahogy mondtuk, védelmi cél, kényelem, ugye ezért vannak Erdélyben is olyan várkastélyaik, mint egy Marosvics, ugye, vagy éppen Vajdahunyad.
Igen.
Mondjuk én hoztam itt egy idézetet ezzel kapcsolatosan, ami persze gondolom, hogy mindenki számára nagyon ismerős, egy ilyen B. Nagy Margit idézet. Én ezt nagyon gyorsan felolvasom, aztán remélhetőleg, hogy szerkesztő úr nem feltétlenül haragszik meg rám. Azzal kapcsolatosan, hogy itt ugye hogyan változik ez az egész ugye várkastéllyal kapcsolatos építészet. És a B. Nagy Margit egy adott pillanatban azt mondja, hogy kastélyépítészet fellendülésének, nyilván a kastélyépítészet kapcsán beszél erről az átszeridülésről, kastélyépítészet fellendülésének ideje a 16-17. Század, mikor Erdély szerte még folyik a várak, templomvárak erődítése, mikor a védett otthon még létkérdés Közép-Kelet-Európának ezen a táján. Dévai vár tövében meghúzódó Magna Curia, a Görgényi vár alatt épült Szent Imrei udvarház, hatósugarában lévő nemesi otthonok lakói veszély esetében a várban futnak. A borbereki Alvinczy családnak háza és hambára helye volt a várban, a Görgény Szent Imrei kúria kertjéből pedig kisajtó nyílt a vár útjára. A kastélyt úgy tartja számon az irodalom, mint kizárólag lakóigényeket kielégítő épületet, s a vár és kastély közötti átmenetet a várkastélyban látja. A 16-17. Század kastélyai mind várkastélyok. Főnemesi családok építették birtokai központjában. A kastély tehát gazdasági központ, ugyanakkor a tulajdonos védett otthona. Lakályosság és védelmi készültség egyformán jellemző rá. Persze ez a védelmi jelleg nem vetekszik a várakéval, hiszen a kastély nem hadviselésre, hanem a rabló, kóbor csapatok elleni védekezésre épült. Maga a kastély épület többnyire erődítetlen, vagy csak csekély védelmi berendezéssel látták el. Bedlenszent Miklóson például az emeletről eresztették le a bejárati ajtót elretteszelő rudat, nyilván akkor, ha gyanút keltő közeledőket pillantott meg a vigyázó. Küküllőváron és Szárhegyen a bástyákon szuroköntők voltak, és az értékek megmentésére szolgáló rejtekboltot majd mindenütt talált az összeíró. És igen, tehát végül is ezt próbál B. Nagy Margit elmondani, hogy itt a várkastélyoknak a virágkora, ugye ez a 16-18. Század, amikor számtalan várkastély, erődített kastély, nem tudom, erődített udvarház épül, és hát ezeket nagyon jól ismerjük, ugye Bonyhán, éppen Kisbónon, Magyarországon, és folytathatnánk tovább. Nem tudom, hogy persze az építész szakember mennyire ért egyet B. Nagy Margit hát mondataival.
Én egy keveset itt hozzá toldanék ez a szöveghez. Tehát a helyzet az, hogy mondjuk én visszatérnék most már a várkastélyok, azok a későbbi időszakban jelennek meg, hanem visszatérnék inkább a várépítészetre, és amiről beszéltem az elején, az ugye az ispánsági várak, tehát ezek környékén kialakult dolgokról beszélnék egy kicsit. Na most azt is elmondanám, hogy az előbb beszéltem arról, hogy ugye a helynevek, illetve a váraknak a neve a helyhez voltak kötve, és akkor így például megnevezhetném azt, hogy ugye Visegrád vagy Csongrád, ezek ilyen eredetileg szláv elnevezésű területekre épültek, de ugyanakkor mondhatom azt, hogy a Pest elnevezés is egy ilyesmi, és akkor ez azt jelenti, hogy a korábbi szláv várakat is felhasználták az építkezéseknél. Na most a 11. századi megyék rajzrajzát, hogyha megnézzük, akkor úgy tűnik, hogy valamennyi megye egy-egy várnak a határ területét jelentette, és a királyi megyék egy-egy királyi vár fennhatóság alá voltak rendelve, és az ispán, aki volt a vezetője ennek a megyének, amit ugye a megyét akkor komitátusnak, egy kicsit itt bekevezessük ezeket a latin kifejezéseket is, komitátusnak nevezték az ispánságot, és az ispán volt a comes. Ugye a székelyeknél is voltak ilyen fejedelmek meg vezérek, akiknek a comes címe szerepelt. Na most, hogy visszatérjünk a várépítészetre, tehát a várak nagy része ugye először királyi vagy fejedelmi birtokon épült, és ide tartozott a várbirtok. Na, ezeken a várbirtokon élt a vár népe. Itt kell, indulunk el, hogy kik építették a várakat. A várnépét két nagy csoportja osztjuk, ezek voltak az első csoport a szabad várjobbágyok, és a nagyszámú, de nem szabad várszolga. Viszont itt megint bejön egy újabb kifejezés, a várjobbágyot, aki szabad volt, azt civisznek nevezték a középkorban. Tehát ezeknek elsősorban a katonai szolgálat teljesítés volt a kötelességük, ők ezért földet kaptak, és ennek fejében aztán katonáskodtak, és szolgálatukat teljesítettek. Az ispán fegyveres erejével biztosította a közrendet, és bíráskodott is. S a legfontosabb feladata a királyi jövedelmeknek a biztosítása volt, felügyelt az utakra, a vásárokra, és szedte a vámokat, és beszedte az adókat is, és az állat és élelmiszer adókat, az ökörödót, a sertés adót, és a többi ilyen szolgáltatásokat. A jobbágyoknak volt a szolgáltatása, például a fuvarozás, az építés, tehát a várépítéshez a jobbágyok járultak hozzá, és most megint visszatérek arra, hogy a várispán szedte be a jövedelmet, aminek egyharmada az ispánnál maradt, és a király kettejét, amit a kétharmadot a királynak kellett beszolgáltatni, a várispán szedte össze. Na most még annyit mondanék, hogy a 12. században ott a freisingeni püspök szerint a magyar királyságban körülbelül 70 ispánság volt, és ezeknek az ispánsági megyéknek ugye a központjában állt egy-egy vár. Hát erre nem éppen vagyok, hogy biztos, hogy ez a 70 megfelel, de körülbelül 40 várról viszont lehet biztosan mondani, hogy abban az időben a 11.-12. században körülbelül egy 40 vár létezett a magyar királyság területen, természetesen ebbe beletartozott Erdély is.
Miként változott a várak szerepe az elmúlt századokban, Attila?
Hát, hogyha most éppen Erdélyre szorítkoznánk, vagy Erdélyre szorítkozunk, akkor kétségkívül úgy gondolom, hogy a várak történelme a legnagyobb változás az a Rákóczi szabadságharc után kezdődik, vagy történik. Ugye ennek nyilván több oka is van. Tehát egyfelől tudjuk azt, amit minden történész említ, ugye az, hogy itt egyes várak lerombolásra kerültek, ha bár vannak olyan helyzetek is, amikor egyes várakat a várakról azt mondtuk, hogy a labancok bontották le, de közben nem így történt, tehát hogy az itt van mit még dolgozni, hogy ki és mit bontott le, és hogy bontott le 1711 után, tehát egyfelől van ez. Másfelől pedig nyilván megváltozott egyáltalán a háborúnak a törvényei, tehát már másképp működött, más hadseregek voltak, professzionális hadseregek voltak, az erődrendszerekről beszélt Keresztes Zsigmond, hogy itt most már megjelennek az erődök, az erődrendszerek, tehát teljes mértékben változás történik abban, amit ugye hadászatok nevezünk, a lőfegyvereknek a használatában, tehát már egyszerűen nagyon-nagyon sok már idejét múltá lett, tehát nem volt szükség feltétlenül ezekre. Na most azok a várak, amelyek esetleg megmaradnak 1711 után, a kérdés az, hogy miért maradnak meg. Vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen, főleg Erdélyben, a család ugyanabban a várban él, még a 19. vagy éppen a 20. század elején is. Miért? Azért, mert Erdély nem Európa, és Erdély nem feltétlenül Magyarország, ahol nagyon-nagyon könnyen le lehet dozerolni egy várat, és egy teljesen új, a semmiből egy új barokkastélyt építsük. Persze vannak példák erre, de nagyon ritka, tehát most mit tudom én, éppen Gernyeszeg. De azért nem tudom én hány példát felsorolni, ahol tőből eltüntetünk egy épületet, és egy semmiből egy új épületet teremtünk. És Erdélyre általában ez jellemző volt, hogy azért a középkori épületeket alakítgattuk, toldozgattuk, foldozgattuk, és az ment tovább, és élt benne a család, nem tudom, egészen 1949-ig. Ugyanakkor pedig ott van a nosztalgia, ott van a dicső múlt, amit azért nem dózerulunk le, továbbra is létezik a kastély, tovább is létezik a vár, lehet, hogy a 19. században picit modernizáljuk, vagy lehet, hogy éppen nem, mert egyszerűen nincs arra anyagi fedezet, hogy a hatalmas várba, nem tudom, az elektromos áramot bevezessük. De ott van a dicső múlt iránti tisztelet, amely nem engedi azt, hogy a várat lebontsuk. És hát egyáltalán ezek a várak egy adott pillanatban valóságos múzeummá változnak. Tárhelyei lesznek a családi gyűjteményeknek. Gondoljunk például egy nagykárói várra, ugye, amelyet már a 20. század elején, sőt már igazából a 19. század végén azt hiszem már nem igazán használ a család, hanem igazából a családi gyerekéknek a tárháza lesz. Persze a várat építőanyagként is lehet nagyon jól használni a 18-19. Században. Nagyon-nagyon sok esetről beszélhetünk, ahol ez történik, és akkor ugye a rom az meg egy nagyon-nagyon szép dekoratív eleme lehet az új angol, tehát a romantikában ez egy kitűnő dolog. Gondoljunk itt egy picit Görgény Szent Imrére, vagy éppen Maros Ijjére, ugye ott is a Veresbástyával, ugye a Bornemiszek új kastélya felépül a régi várkastély maradványa mellett. És hát persze azért vannak a 19. században is épült várkastélyok, ugye ezek egy picit ilyen művárkastélyoknak nevezem, ugye amely nyilván utánozza a középkori lovagvárakat, de hát alapjában véve semmiféle védelmi rendszere nincs, hanem itt is egy picit a romantikához kapcsolódik. Ugye gondoljunk, mit tudom én, Mezőzáh esetére például.
Pontosan,
a legkérdő.
Pontosan, az ugronok.
Az ugronok, tehát ez egy szenzációs vár.
Igen, hát akkor én folytatnám itten a dolgokat. Az a helyzet, hogy a századok folyamán ugye a legelőször is ezeket a várakat ehhez értő mesterek építették, és az építéshez ugye, amit mondtam, ezek a jobbágyok vagy a szabadparasztok is hozzájártultak, de amit el kell mondani az, hogy a hadi építészet az gyakorlati célokat szolgált, és ennek következtében állandóan változott. Tehát annak következtében, hogy a századok folyamán a fegyverzet, meg az általa kifejtett rombolások hogy alakultak, meg hogy alakult a katonai taktika, ennek megfelelően állandóan változtak az építmények, a várak. És ennek következtében, ugye a várak mérete és a védelmi rendszerek, ezek állandóan fejlődtek, vagy visszafejlődtek, mert elmondhatjuk azt, hogy a középkorban, ugye, legelőször hatalmas várfalakat emeltek, ahonnan fentről nyilazásra lehetett az ellenséget távol tartani, de miután a fegyverzet, a lőfegyverek annyira fejlődtek, hogy ágyukat is használtak, ezeket a magasra épített várfalakat könnyen le lehetett robolni, ami tulajdonképpen a védőknek a munkáját nehezítette meg, és akkor itt visszabontottak a várfalakból, és megjelentek a középkor vége fele azok az erődítmények, azok a várfalak, amelyek már nem magasságukkal vagy erős falaikkal, hanem inkább várrendszerükkel és földeltöltött rondellák jelentek meg, tehát olyan erőművek, amelyik nagyon megkönnyítették mondjuk a védelmi rendszernek az ágyú elhelyezését, ezenken keresztül tudták a támadókat távol tartani. Na most itt azt is el kell mondanom, hogy ez az építmény rendszer egészen az ókortól, ugye a Római Birodalommal, majd Bizánccal folytatólagosan, majd a kereszteseknek a közel-keleti megjelenésével változtattak mind a várépítészeten, mert annak függvényében, hogy milyen hadviselés folyt például a keresztesek és az ott megjelenő ilyen-olyan arab szultánátusok között, ennek következtében ezek visszavonultak, ugye mikor visszaértek Európában, akkor teljesen más várépítészetet használtak, és kezdtek más taktika szerint harcolni, ugyanis a spanyol területek, mostani spanyol területeken ott voltak az arabok, és veszélyeztették a nyugat-európai keresztény királyságokat, és akkor ennek megfelelően ezeket az építményeket, várakat egészen másképp kezdték építeni. Aztán át kell térjünk egy másik részre, például Itáliára, ahol a kisváros államok egymás között állandóan harcban álltak, és akkor ennek következtében mindeniknek megvolt a saját központi vára, központi város állama, amelyik a területe körül lévő kisebb fejedelemségeket, azokat legyűrte, és ott persze próbálta kialakítani a saját felség területét. Na most ez a várépítészet, ami kialakult Olaszországban, ez lett aztán a középkor vége fele kialakult fegyverzetnek a hatására egy egész komplikált építészeti rendszer, amiről már a későbbiekben fogunk majd beszélni.
Kálmán úr, Erdélyben a főnemesség egy része még a 20. század elején is várakban lakott, ha jól tudom. Szokatlannak tűnhetette ez európai viszonylatban?
Egyáltalán nem. Vagy legalábbis ugyanannyira szokatlannak tűnt, mint más európai országban. Persze, hogy divatja múlt, szokatlan volt a 20. században várban lakni, talán az erdélyi várak, nem tudom, zordabbak, hidegebbek voltak, mint a nyugatiak, mert nem volt akkora anyagi fedezet ezek fenntartására, de nem nevezhető feltétlenül szokatlannak. Minden európai országban léteztek olyan ősi családi várak, amelyeket továbbra is használtak, sőt mondhatjuk azt, hogy napjainkban is használnak, tehát nem egy olyan vár van Európában, amely ma is a család tulajdonában van, és a család benne él. Tehát íme lehetséges még 2022-ben is várban élni, hogyha éppen arról van szó. Én itt ki is választottam néhány példát, teljesen szubjektív példát, tehát azért, mert nekem különlegesek is tetszenek. Tehát például elnézést, Nagy-Britanniából Warwick várát, ugye, amely a Warwick grófok tulajdonában volt, hát ma már nem nincs abban, de hát az 1930-as évekig benne laktak, amikor aztán eladták az államnak. De ott van például Alnwick vár, ami a Northumberland hercegeknek a tulajdona, és mai nap is, és az, ez csak úgy érdekességként mondom el, hogy itt a Harry Potter feneknek, vagy a Harry Potter filmek egy részét ott filmezték, tehát a Hogwarts iskolának ez szolgált. Ez a vár. Vagy például a Glamis vára, amely a Strathmore grófoknak a tulajdona, ugye az anyakirálynő származott ebből. Tehát ugye azért, és mai napig is a család tulajdonában van. Franciaországban Chaumont vára, például a Loire mentén. Tehát ugye azért lehet itt sorolni. Tehát nem olyan feltétlenül, olyan különleges ez. Ami Erdélyt illeti, van ugye néhány olyan várunk, amelyet laknak a 20. század elején. Talán a leghíresebb és a legmediatizáltabbak, ugye Marosvécs, és ugye Marosvécsen történnek azok az átalakítások pont a 19. század végén, 20. század elején, amelyek lakatóvá teszik ezt a várat. Ugye Vécs esetében azért el kell azt mondani, hogy ez sokáig lakatlan volt. Tehát hogy ez a 18. század második felében, 19. században azért nem nagyon lakta a család, és szükségesek voltak azok a modernizálások, amelyek aztán lehetővé teszik, hogy a család itt lakjon, ha nem tévedek, akkor pont Kemény Kálmánhoz és Bánfi Polixéniához kapcsolódnak ezek a modernizálások, hogy nevezzük így őket. Kerest talán az másik híres példa, ahol aztán tényleg 1940-es évekig lakik a család, majdhogy nem töretlenül az évszázadok folyamán. Gyalu, amelyet ugyanúgy modernizálnak a 19. század végén, 20. század elején, és aztán Bánfiak laknak az államosításig. Ott van például Kükülővár, ugyanaz a helyzet. Nagyon érdekes, a család tagjai közül néhányan leírták a visszaemlékezéseiket azzal kapcsolatosan, hogy milyen is volt ebben a várban lakni a 20-as, 30-as években. Hát nem volt azért egy leányálom, tehát, hogy várban lakunk, de még mindig petróleumlámpával világítunk, mert azért nem...
És hideg van.
Tehát visszatérve kérdezett, tehát egyáltalán nem feltétlenül szokatlan ugye európai viszonylatban Erdélyben várban lakni.
Keresztes úr,
igen, hát a helyzet az, hogy én is ugyanezeket a várakat jegyeztem fel például, de Marosvécsnél még hozzáfűzném azt, hogy azért Marosvécsnek a Helikon szempontjából, tehát irodalomtörténelem szempontjából nagyon nagy szerepe van, és ez ugye, hogy akkor lakott volt Marosvécs, tehát 1926-tól 44-ig a Helikon itt működött, tehát a Helikon íróknak itt minden évben találkozója volt, úgyhogy ez nagyon-nagyon felemeli a Marosvécsnek a szerepét. Na most ugye szó volt Mezőzáról, természetesen ez megint egy másik ilyen dolog, és hát azt szeretném itt mondani, hogy igen, ezeket az épületeket kellett modernizálni, ezeket az épületeket fel kellett újítani, mert a helyzet az, hogy egy olyan építéstechnikával építették őket, hogy ezeket időről időre már a régi időkben még használták is őket, ostrom, stb., de ilyenkor mindig felújították őket, tehát voltak tűzvészek, amikor egy-egy ilyen kastélyba kitört, egy-egy tűzvész leégett minden, újraépítették, nem utolsó sorban ilyenkor történt meg az, hogy a középkori épületet mondjuk barokkorira építették át, vagy pedig újabb és újabb dolgok jelentek meg. Tehát igen, lehetett lakni, és kellett is lakni, ugyanis a helyzet az, hogy ezek egy birtok központban voltak megépítve, és a birtoknak a felügyelete az ezekből az épületekből történt meg. Aztán, hogy a tulajdonos nem lakott már ott, mert beköltözött Kolozsvárra, vagy beköltözött Nagyváradra, vagy elment Budapestre, az már egy másik kérdés, de viszont az a helyzet, hogy innen irányították gazdaságilag ezeket a birtokokat.
Szakembereinknek köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük az információkat és a beszélgetést.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hát örvendek, hogy egy picit beszélgethettünk a nekem kedves témákról, ugye itt, amit én elmondhattam, ugye a várak átalakulásáról, lakóiról, és egyáltalán arról, hogy hogyan vedlettek ezek hát kastélyokká.
Igen, én csak itten egy dolgot idéznék ezekkel a várakkal kapcsolatosan, és pedig megint az egri csillagokhoz térek vissza, ahol egy Eger 1552-es ostromára Dobó István azt mondja, a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében, viszont azt is meg kell jegyeznem, hogy a várvédelméhez elsősorban nem hősökre, hanem szakszerűen védekező, elhivatott és fegyelmezett katonákra van szükség, és nem a várvédőinek a dolga legyőzni az ellenséget, ők csak föltartják az ostromos sereget, amíg a felmentő hadak meg nem érkeznek. Ha a felmentő had nem érkezik, akkor pedig kitörésekkel, vagy pedig tüzérségi harccal csökkentik a támadók erejét, mert hogyha nem érkezik a felmentőad, akkor hősökké válnak, mint ahogy Szigetváron, vagy pedig ugye, a történelem során már Temesváron, Losonciék és Zrínyi Miklósék ezt megtették.
Jövő héten tehát Keresztes Gézával folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatók, ennyi fért a Várak Erdélyben első műsorába. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila tanár történész és nem utolsó sorban Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.